Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában, dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért. Kedves hallgatóim, a 150. Zsoltár szavaival adok hálát az Úrnak azért, hogy a Mária Rádióban a mai naptól új bibliai tárgyú sorozat kezdődhet el, és hétről hétre együtt tanulmányozhatjuk Isten életadó szent igéjét. Sorozatunk témája a Zsoltár könyv. Azzal a reménnyel köszöntök minden kedves hallgatót, hogy ezek a keddenkénti elmélkedések során a Szentlélek még közelebb hozza a szívünkhöz az egyháznak ezt a csodálatos ima könyvét, amelyet a régiek méltán neveztek az Ószövetség evangéliumának, az Isten irgalom művének. Tehát minden kedden délelőtt 11 órakor jelentkezünk egy-egy Zsoltárral. Előbb azonban lássuk azokat a sajátosságokat, amelyek a könyv egészére jellemzőek. A gyűjtemény 150 Zsoltárt tartalmaz. Az eredeti héber elnevezés Tehillim, himnuszokat, zenekísérettel előadott énekeket jelent. Több Zsoltár elején tényleg találunk is utalást valamelyik akkoriban népszerű énekre, amelynek dallama szerint az adott himnuszt énekelték. Így például a 22. Zsoltárt a Szarvas hajnalban kezdetű dalra, a 45-öst a Liliomok énekének dallamára, és így tovább. Persze nem mindegyik Zsoltár volt ilyen, a Tehillim, a himnusz megjelölés mégis átviszi ennek a csoportnak a nevét a teljes gyűjteményre. A zsoltárokat elsősorban a templomi istentiszteleten imádkozták. A választott nép első templomát még Salamon király építette Jézus Krisztus születése előtt csaknem 1000 évvel. Ezt a templomot a babiloni hadak Krisztus előtt 587-ben Jeruzsálem ostromakor lerombolták, és kezdetét vette a babiloni fogság. Jó 70 évvel később, a fogságból való hazatérés után épült meg óriási anyagi, lelki, politikai nehézségek közepette a második templom, amelyet 515-ben avattak föl. A következő 1-2 évszázadban azután fokozatosan kialakult és megszilárdult a templomi kultusz formája. Ekkor rögzítették a liturgiában használatos szent szövegek templomi olvasásának a rendjét is. A zsoltárok ennek a második templomnak az istentiszteleti liturgiájához tartoztak. Itt énekelték, itt imádkozták őket. A liturgia rendezésével párhuzamosan számos ószövetségi iratot szintén ekkora fogság utáni időben szerkesztettek meg véglegesen. A zsoltárkönyv maga is ilyen időtájt a Krisztus előtti 4. és 3. században nyerte el ma ismert formáját. Ez úgy történt, hogy a számtalan közkézen forgó vallásos ének közül kiválasztották azokat, amelyeket sugalmazottnak tekintettek. Esetenként a szövegüket is módosították némileg, s végül az így kialakult gyűjteményt sorba állították, abban a sorrendben, ahogy ma is olvassuk, az első zsoltártól a 150-ig. És egyúttal a teljes könyvet felosztották 5 részre. A szerkesztő munka eredményeként most a gyűjteményt 2 bevezető és 1 záróima keretezi, az első, második, illetve a 150. Zsoltár méghozzá csodálatos mélyértelműen. Az első Zsoltár a Tórát dicséri, a törvény ajándékát, a második pedig Isten uralmát. És ez a 2 dolog, ez a 2 téma nagyon szorosan összetartozik. Mert az ekkoriak úgy fogták föl, hogy Isten az ő népe körében, a választott nép körében, mindenek előtt éppen törvénye által, a Tóra által uralkodik. Az utolsó, 150. Zsoltár szintén Istent magasztalja, most már a teljes templomi ének és zenekar részvételével, harsonával és hárfával, lanttal és citerával, cintányérral és dobbal. Nos, ez a sok hangszer jelképesen az eddigi 149 Zsoltár nagyon is különböző hangulatait, hangjait szólaltatja meg újra, immár tökéletes harmóniában. Harmóniába olvaszt mindazt, amit eddig sokszor ellentétesnek láthattunk, az újongást és panaszt, a lázongást és megbékélést, szenvedést és örömöt, alázatot és fenséget. Az öt nagyobb részt is dicsőítés zárja, az elsőt a 41-es Zsoltár, a következőt a 72-es, a harmadik részt a 89-es, a negyediket a 106-os, az ötödik részt, és egyben a teljes gyűjtemény pedig a 150. Zsoltár. A Zsoltár könyv a keresztény egyház ima könyve. Ám a zsoltárok olyan örök emberi létkérdéseket, léthelyzeteket, létérzéseket fogalmaznak meg, amelyek függetlenek a vallási hovatartozástól. A szenvedés és betegség, az üldöztetés és halálfélelem, a bűnbánat és bűnvallás, a dicsőítés és hála, az öröm és boldogság, az Isten közelében érzett újongás és az ő távollététől szenvedő ember vágyódása. Olyan dolgok ezek, amelyekkel egyformán szembesül keresztény és zsidó, az iszlám híve és a buddhista, sőt még a nem vallásos ember is. Ezért a Zsoltár könyv a maga legmélyebb értelmében az egész emberiség ima könyve, még akkor is, ha sok kortársunknál ez az imádság néma marad, s talán életük végéig kimondatlanul csak a szív sóvárgásában rejtőzik. A zsoltárokat a kutatók hangvételük és témáik alapján próbálták csoportosítani. A panasz zsoltárokban az egyén vagy a közösség tárja föl szorongatott helyzetét Isten előtt, és segítséget vár tőle. A hálaadó zsoltárokban a betegségből, veszélyből, üldöztetésből megszabadult ember mond köszönetet az Úrnak, a dicsőítések vagy himnuszok pedig az örökkévaló jóságát, irgalmát, fönségét magasztalják. Ebben a fajta felosztásban a zsoltárok alaphangját hangvételőt tartjuk szem előtt, amit tovább árnyal az a konkrét élethelyzet, amelynek alkalmából az imádkozó Istenhez fordul. Például a 120. Zsoltárral kezdődő és 135-ig tartó sorozatot az úgynevezett zarándok zsoltárok alkotják. A szétszóratásban, diaszpórában élő és az ünnepre a Szentvárosba zarándokoló zsidó ember szólal meg bennük, olykor panaszosan, máskor hálaadással, úgyhogy ezek egyaránt lehetnek panasz zsoltárok, meg hálaadó zsoltárok is. Jahve uralmáról szólnak Isten királyságának a zsoltárai, a Sion énekek pedig a Szentváros iránti csodálatról, szeretetről, ragaszkodásról. De mindezen túl hirdetik a pogány népeket egybegyűjtő Jeruzsálem majdani üdvtörténeti szerepét a proféciák hangján. A király zsoltárok eredetileg a király életének nagy eseményeihez kapcsolódtak, felkenéséhez, menyegzőjéhez, harci sikereihez, trónra lépése évfordulójához, és így tovább. Azonban ezek is, a Sion énekekhez hasonlóan, szintén túllépnek a valós történelmi helyzeten és adottságokon, hogy a Dávid házából származó eszményi, igazságos uralkodó alakját vetítsék előre, aki az egész világon uralkodik majd, és valamiképpen Isten felkentje, azaz messiás lesz, sőt Isten fia. A babiloni fogság után a politikai értelemben vett királyság megszűnt, ám ezeket a zsoltárokat továbbra is aktuálisnak érezték és imádkozták, immár messiási jelentést tulajdonítva nekik. Végül vannak kisebb zsoltárcsoportok is, például a történeti vagy a bölcseleti zsoltárok. A zsoltárkönyv lelki, teológiai tanításai közül ma csak két témát érintünk. A többire később kerül sor, amikor az egyes zsoltárokról lesz szó. A zsoltáros mindenek előtt kérdező, szenvedélyes kérdező. A rossz, a szenvedés okait, az igazak szenvedésének miértjét kutatja. Erre vár feleletet Istentől. A világ legsúlyosabb kérdését szegezi szembe Istennel. Ahogy ezt tesszük mi is ma, életünk, országunk mostani nehéz napjaiban. Hát miért kell az igazaknak szenvedniük, miközben az istentelenek jól boldogulnak? A zsoltáros e körül szerzett élettapasztalatai homlok egyenest ellenkeznek az igazság érzetével. Hát miért hagyja ezt a jó Isten? az igazságos Isten. A megoldást, a végső isteni igazságszolgáltatást azonban nem tudja máshogy elképzelni, mint ugyanitt a Földön, a földi, e világi élet keretében. Ez bizony ellentmondás, amiből a zsoltáros nem talál kiutat, és nem is találhat. Mindennek ellenére egyetlen dolgot mégis bizonyosan tud. Tudja, hogy történjék bármi, Isten mindig vele lesz. Lelke mélyén ott él a bizalom, az örökkévaló legelső, és azután oly sokszor megismételt, örök érvényű ígéretében, amely már a kivonulás könyvének a legelején arról biztosította az embert, hogy minden körülmények között vele marad Isten. A zsoltáros pedig a legnagyobb szenvedések és igazságtalanságok közepette is hiszi, hogy Isten megtartja ezt az ígéretét, és tényleg vele marad, még a halálban is. Úgyhogy megszabadítja őt a halálból valamiképpen, vagy pedig úgy, hogy vele megy, utána ered a Seolba, alászáll a poklokra. De hogy miképpen lesz így, hogy ezt Isten majd évszázadok múlva Jézus Krisztus keresztje életáldozata árán teszi meg, nos, ezt a zsoltáros természetesen nem tudja. És az Úr Jézus földi történetét megelőzően nem is tudhatja. Mégis alázattal elfogadja tudásnak és homálynak ezt a kettősségét Isten kezéből. A másik fontos téma a zsoltárkönyvben Isten hatalma, mindenható ereje és annak magasztalása. Persze nem a hatalom önmagáért való dicsőítéséről van itt szó. A Szentíró a maga életében a következő emberi ésszel fölfoghatatlan tapasztalatot éli át. A hatalmas, a világteremtő és világtörténelem formáló Isten, a seregek ura, a végtelen és örökkévaló, aki jelen volt a nép történelmének nagy eseményeiben, az egyiptomi fogságból való szabadulásban, a honfoglalásban, a szövetségkötésben és a törvényadásban. Nos, ez az Isten épp így jelen van az ő kisemberi egyéni életében is. Saját bőrén tapasztalta meg a csodát, hogy ez a világformáló nagy úr azonos, a személyesen őhozzá lehajoló, veleérző, őt esendőségében, kicsinységében szerető, bűneit megbocsájtó, könyörületes, irgalmas Istennel. Nagy titok ez. Sőt, a Szentíró azt is felfedezi, hogy az ő Istenének a hatalma voltaképp nem is áll másban, mint éppen ebben, az irgalomban. Hogy Isten éppen azért végtelenül irgalmas, mert mindenható, ahogy a bölcsesség könyvében olvassuk. Te mindeneken megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz. Hát az ember nem ilyen. Minél több a hatalma, rendszerint annál kegyetlenebb. Isten ellenben a maga hatalmát egyetlen egy dologra használja, az irgalomra, és másra pedig nem használja, mert nem akarja másra használni, csak a jóra. Mindenható erejének kegyelme szab irányt, és fordítva, kegyelmének fedezetét, atyaságának erejét, hatalma, mindenható volta adja. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mondjuk a mise hitvallásában. És olyan sokszor mondtuk már el ezt a formulát, hogy a megszokás ereje már-már el is feletteti, hogy mit is jelent az valójában, hogy Isten mindenható atya. Hogy Isten atyaságában mindenható, mert nem akar másképp mindenható lenni, csak irgalmas atyánkként. Hát így. Ilyen értelemben magasztalják a zsoltárok Istennek a hatalmát. A zsoltár tehát nem egyszerűen imádság, hanem elmélkedő ima, amelynek első és legfőbb tárgya Isten jelenlétének a megtapasztalása. A zsoltárkönyv a vallási, lelki megtapasztalásoknak egészen kivételes forrása. Vegyük például a bűnbánati zsoltárokat, közülük is a legismertebbet, az 51-est, amelyet a hagyomány a nagy bűnbánónak, Dávidnak tulajdonít. A bevezető vers szerint a király életének legsötétebb eseményeihez kapcsolódik a zsoltár, amelyről részletesebben Sámuel második könyve a 11. és 12. fejezet tudósít. Dávid házasságtörést követett el Bátszébával, a hetita vezér feleségével, A férjet, Uriást pedig megölette, méghozzá igen alattomos módon. A háborúban az ütközet élére állítatta Uriást, ahol a leghevesebb a harc, sőt megparancsolta a többi katonának, hogy hagyják magára, hadd ölje meg az ellenség, csak azért, hogy ő, Dávid, feleségül vehesse Bátszébát. És miután mindez megtörtént, Nátán próféta a király szemére vetette a bűnét, mire Dávid bűnbánatot tartott, és a titokzatos irgalmú Isten pedig megbocsájtott neki. Hát ennyi a pőre történet, ahogy Sámuel könyvében olvassuk. A Zsoltár viszont ennek a történetnek a lelki oldaláról szól. Arról, hogyan éli meg és dolgozza föl mindezt, a bűnt és a bűnbocsánatot az ember. A Szentíró egyszerre tapasztalja meg a bűn belső természetét és mélységét, meg Isten irgalmának a végtelenségét, aki még egy ilyen hallatlan kettős vétket, a házasságtörést és a gyilkosságot is kész megbocsájtani, ha őszinte töredelemmel kéri az ember. Azt azonban, hogy miért, milyen alapon tesz így Isten, hát azt egyáltalán nem tudja a Zsoltáros, és ismét azt kell mondjuk, Jézus Krisztus ideje előtt nem is tudhatja. Mégis olyan igazságokat képes fölismerni és kimondani a bűnről, a bűnös állapot, a bűnbánat és a bűnbocsánat lelki természetéről, amelyeknek a mélységével tudós lélektani szakmunkák egész sora sem ér fel. Az, amit itt Sámuel második könyvének elbeszélése, meg az 51. Zsoltár kapcsolatából elmondtunk, az általában is igaz. Vagyis az Ószövetség többi könyvei elsősorban eseményekről, történetekről, tettekről szólnak. A Zsoltáros viszont a szívet mutatja meg. A Biblia olvasója számára igen-igen hasznos látni és tudatosítani ezt a különbséget, mert ez nagyon fontos. Arra figyelmeztet, hogy amint Dávid sem volt azonos ezzel a bűnös cselekedetével, de még valamennyi tettének az összességével sem. Épp úgy, te sem vagy azonos a cselekedeteiddel. Végtelenül több vagy azoknál. Isten, persze, ismeri a tetteinket, már hogy ne ismerné, de nézni, hát nézni a szívünket nézi. Ezt az Úr Jézus személyes kinyilatkoztatásából pontosan tudjuk. Hát a Zsoltárok éppen ezt, a szívet mutatják meg nekünk. És így, általuk, valamiképpen mi is azt láthatjuk, amit Isten lát egy-egy emberből. Isten szemével pillanthatjuk meg az embert. Elsősorban persze saját magunkat. Többek között ez a lelki beállítottság, ez a bámulatos lélektani tudás teszi egészen különlegessé a Zsoltár könyvet. És van, ami még ennél is csodálatosabb. Mert a Zsoltárok nem csak azt mutatják meg, nem csak megmutatják a szívet, a maga bűnbánó és kétségbe esett, boldog vagy boldogtalan, Istennel perlekedő vagy őt dicsőítő állapotában, hanem ki is formálják, létre is hozzák a megfelelő lelkületet. Hiszen Isten szava a Zsoltárban is teremtő szó. Ahogyan Izaiás próféta 55. fejezetében olvassuk, Isten szava olyan szó, amely véghez viszi, amiért elküldte hozzánk Isten. Megcselekszi azt, amit kimond. Mármint akkor tesz így Isten szava, ha az ember nem gépiesen darálja a misén vagy a zsolozsmában, hanem gyakran forgatja szívében, ahogy Mária, elmélkedik róla, igyekszik napról napra mélyebben megragadni az értelmét, és erősen vágyik arra, hogy Isten ígéretei és áldásai tényleg beteljesüljenek az életében. A Zsoltárokat a zsidó közösség a babiloni fogságból hazatérve fokozatosan kezdte konkrét, szó szerinti, történeti jelentésüktől eltávolodva, tágabb értelemben, nagyobb távlatban, a végidő távlatában értelmezni. És bizony a történelem a maga eseményeivel, például a judai királyságnak a megszűnésével, vagy a templom időleges elveszítésével. Alaposan gondoskodott is róla ez a történelem, hogy lassanként ez az irányzat váljék uralkodóvá. Láttuk például, hogy a király Zsoltárokat a fogság után, amikor a királyság intézménye megszűnt, továbbra is használták a liturgiában, csak hogy ekkor már nem lehetett őket szó szerint venni, sem e világi, történelmi személyre vonatkoztatni, mert hát nem volt király. Ha a Zsoltár a királyról, mint Isten választottjáról, felkentjéről, sőt fiáról szólt, akkor ezt immár nem lehetett máshogy olvasni. Másként érteni, csak a várva várt messiást előre jelző proféciaként. Az újszövetségi íróknál és azután az egyházatyáknál ez az irány még tovább erősödött. Ők már az egész Zsoltár könyvben a választott nép várakozásának hatalmas dokumentumát látták, amely Krisztus eljöveteléről profétál, és az embernek arról a teljesen új lelki helyzetéről, üdvtörténeti helyzetéről, ami a fiú eljöveteléből következik. Lássunk most is egy példát. A 122. Zsoltár egy Sionének. Témája Jeruzsálem magasztalása, az imádkozónak a szent város iránt érzett szeretete. Ezért Jeruzsálem neve többször is előfordul benne természetesen. Az imádkozó zsidó közösség nem is értett rajta más, mint csak a szent várost, nem így az egyházatyák, akik már nem kevesebb, mint 4 jelentést tulajdonítottak ennek a névnek a Zsoltárban. Persze Jeruzsálem szerintük is mindenek előtt a konkrét földrajzi történelmi várost jelenti, azt a helyet, ahová a 4. vers szerint följárnak a törzsek, az Úr törzsei, hogy Izrael törvénye szerint hálát adjanak az Úrnak. Nos, ez a szó első történeti értelme, és egyben alapja az összes többi értelemnek is, Jeruzsálem a konkrét város. Ám a keresztények, az Úr törzsein, akik följárnak Jeruzsálembe, immár a pogányságból megtért népeket is értették, ezért az ő szemükben a Jeruzsálem szó tágabb értelemben az egyházat jelenti. Ez a városnévnek az úgynevezett egyházi vagy idegen szóval ekléziológiai értelme. Sőt, az egyházatyák még tovább úgy gondolták, hogy érthetjük a szót a megváltott emberi lélekre is, mivel pontosan a megváltott emberi lélek az, amelyre igaz és érvényes lesz a 7. vers kijelentése, hogy falai közt békesség honol. Hiszen az első vers úgy beszél Jeruzsálemről, mint az úrházáról, Isten lakóhelyéről. Ez a lakóhely pedig nem csak a jeruzsálemi templom, vagy bármely kőből épült templom, hanem a hívő lelke. Ezt a jelentést nevezték az egyházatyák a szó 3. lelki értelmének. Végül a városról a 3. versben azt is megtudjuk, hogy másmilyen, mint a földi városok, azért, mert részei tökéletesen egybeillenek. Hát ezt annyira a földi Jeruzsálemről nem lehetett elmondani, hanem sokkal inkább a mennyeiről, az üdvözültek eszményi lakhelyéről, a mennyei Jeruzsálemről. Íme a név 4. jelentése, amely most már a végidőre utal. Egyetlen szó, 4 jelentését láttuk itt, egyetlen Zsoltáron belül. A történetit, az egyházit, a lelkit és a végidőre utalót. És ráadásul ezek nem is külön-külön, hanem egyszerre igazak, egyszerre érvényesek. Az egyik nem szünteti meg a másikat, a régi nem helyezi hatályon kívül az újat. Pedig hát nagyon is különböznek, például egy régi történelmi város, meg az emberi lélek a valóságban természetesen egyáltalán nem azonos. Úgy különböznek azonban, hogy mégis valami titokzatos, mély, elszakíthatatlan kapcsolat van közöttük. A Zsoltár könyv csodáinak az egyike ez. Misztérium. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, adjunk hálát ma Istennek, az ő csodálatos igéjéért, és kérjük őt a 118. Zsoltár szavaival. Emlékezz meg szavadról, Istenünk, amelyet nekünk szolgáidnak mondtál, és amellyel ma is reménységet nyújtasz nekünk. Nehéz helyzetünkben ez vigasztalma minket, mert a te igéd életet ad nekünk. A kevélyek igen gúnyolnak minket, de mi nem térünk el törvényettől. A gonoszok kötelékei körülfonnak minket, de mi nem feledkezünk meg igéidről. A hatalmasok álnokságokat gondolnak ki ellenünk, de mi teljes szívünkből megtartjuk parancsaidat, és törvényednek igéiben gyönyörködünk. Jézus Krisztus, a te fiad, a mi Urunk által, a Szentlélekben. Ámen.